Hirsch doktor párbaja. Monsignor Maurice Brun és M. Armand Armonach vidáman és öntelten haladtak át a napsütötte Champs-Élysées-n. Mindketten zömökek, fürgék és merészek voltak. Mindkettejüknek fekete szakálla volt, amely olyannak tűnt, mintha nem tartozott volna az arcukhoz. Azon a különös francia módon, mely még a természetes hajnak is műhaj látszatát adja. Brun úr sötét éjk alakú, látszólag alsó ajkához erősített szakált viselt. Armanak úr pedig a változatosság kedvéért kettős szakállal bírt. Jellegzetesen erős vállán mindkét oldalon kiállt egy-egy. Mindketten fiatalok voltak, mindketten ateisták, a meggyőződés nyomasztó reménytelenségével is, de egyúttal a kiállás nagy mozgékonyságával is. Mind a ketten Hirsch doktornak, a nagy tudósnak, moralistának és publicistának voltak tanítványai. M. Brun azzal az indítványával tűnt föl a közéletben, hogy a megszokott, a győkifejezést töröljék az összes francia klasszikusokból, a magánéletben való használatáért pedig fizessenek bírságot. Akkor legalább, mondta, a ti képzelt isteneteknek még a neve is utoljára visszhangzik majd az emberi fülekben. Armanyag a militarizmus elleni küzdelem szakértője volt. Egyik fő törekvése abból állt, hogy a Marseillaise refrényét, a fegyverre honfiakat, sztrájkra fel, honfiakra változtassa. De antimilitarizmusa azért különleges és gal ízű maradt. Egy kiváló és igen gazdag angol kvéker, aki ellátogatott hozzá, hogy együtt szervezzék meg az egész földkerekség lefegyverzését, egyszerűen kétségbe esett, amikor meghallotta Armanyag indítványát, hogy a katonák mindjárt a dolog kezdetén lőjék agyon tisztjeiket. Főleg ebben a tekintetben különbözött leginkább ez a két férfi új vezérüktől és szellemi atyuktól. Hirsch doktor Franciaországban született, s osztozott a francia nevelés minden diadalmas előnyében. Mégis egészen más volt a vérmérséklete. Szelíd, álmodozó, emberséges és szkeptikus elvei ellenére nem hiányzott belőle a transzcendens hajlam. Egy szóval inkább német volt, mint francia, és bármennyire csodálta is őt ez a két gal, félig meddig nehezteltek rá, amiért, hogy békés módon fáradozott a béke érdekében. De pártjuk, Európa szerte hangoztatott véleménye szerint, Paul Hirsch a tudomány szentje volt. Nagy és merész kozmikus elméletei híresítették. Mértékletes életmódja és rideg erkölcsössége miatt úgy tisztelték, mint Darwint, megtetézve egy Tolstoy nimbuszával. Egyébként nem volt sem anarchista, sem hazafiatlan. A lefegyverzésről mérsékelten haladó nézeteket vallott, a köztársasági kormány erősen bízott benne, és különféle találmányaihoz nagy reményeket fűzött. Legutóbb valami zajtalan robbantószer talált fel, melynek titkát a kormány féltékenyen őrizte. A háza a Champs-Élysées közelében egy szép utcában állott. Ez az utca nyáron úgy megtelt zöldlombbal, akár csak egy park. Árnyas gesztenyefasor fogta fel a nap forróságát, és csak egy helyen szakadt meg, ahol egy nagy kávéház terasza ugrott ki az utcára. Ezzel a kávéházzal majdnem szemben állt a tudós hófehér háza, zöld redőnyeivel és az első emeleten végigfutó, ugyanilyen zöldre festett vaserkélyével. Az erkély alatt nyílt a bejárat egy virító bokroktól és csempéktől tarka udvarba. Ide lépett be élénk beszélgetés közben a két francia. Simon, a vén doktor szolgája nyitott ajtót. Ünnepélyes, fekete öltönye, szemüvege, ősz, haja és bizalmas modora miatt könnyen a doktornak lehetett volna tartani. Ami azt illeti, ő sokkal mutatósabb tudósnak látszott, mint gazdája. Hirsch doktor ugyanis inkább egy szerte ágazó retek gyökérhez hasonlított, amelyen éppen csak akkora gumó szolgált fejgyanánt, hogy teste jelentéktelennek tűnjön fel. Simon egy híres orvos kézírásának kiáró tisztelettel nyújtott át Armagnacnak egy levelet. A fiatalember pedig fajának jellegzetes türelmetlenségével szakította fel, gyorsan átfutotta a következő sorokat. Nem mehetek le, hogy beszéljek veletek. A házban egy olyan ember tartózkodik, akivel nem akarok találkozni. Egy soviniszta tiszt. Neve Dubosc. Jelenleg a lépcsőn ül. A szobákban össze-vissza rugdosta a bútort. Bezárkoztam a kávéházzal szemben lévő dolgozószobámba. Ha szerettek engem, menjetek oda, és várjatok egy kinti asztalnál. Megpróbálom őt is oda küldeni hozzátok. Szeretném, ha megfelelnétek neki, és elintéznétek, én nem akarok vele találkozni, nem bírok, és nem is akarok. Egy újabb Dreyfus ügy van készülőben ebből. P. Hirsch. M. Armandnak ránézett M. Brunne. Brunne elkérte a levelet, elolvasta, aztán ránézett. Erre hirtelen megindultak, átmentek a gesztenyefák alatt és letelepedtek az egyik kis asztalnál. Abból a szörnyű zöld abszintből rendeltek két kis pohárral, amelyet akár télen, akár nyáron, bármely időpontban szívesen fogyasztottak. A kávéház egyébként üresnek látszott, csak az egyik asztalnál kávézott egy katona, és egy másiknál egy magas úr szörpöt ivott. Egy pap is ült ott, aki azonban nem ivott semmit. Maurik Brun megköszörülte torkát, és megszólalt. Természetesen mindenképpen segítenünk kell a mesteren, de... Hirtelen elhallgatott, és Armandnak így szólt. Alapos oka lehetett, hogy ne találkozzon azzal az emberrel, de... Mielőtt még bármelyikük befejezhette volna mondatát, a szemben lévő házból szemmel láthatóan kidobták a betolakodót. A kapu alatti bokrok megmozdultak, ketté váltak, és a hivatlan vendég úgy repült ki, akárcsak egy ágyugolyó. Tömzsi alak volt, kicsiny és félrecsapott tiroli kalapot viselt. Az egész embernek általában tiroli jellege volt. Vála erőteljes és széles volt, térnadrágot hordott és kötött harisnyát, lábszára arányos és fürge benyomást tett. Barna arcából kivillant két nyugtalan és dióbarna szeme, sötét haját feszesen hátra simított a homlokából, hátul pedig kurtára nyiratta. Hatalmas koponyájának körvonalai négy szöget mutattak. Óriási fekete bajusza bivajszarvához hasonlított. Az ilyen erős fejrendszerint bikanyakon nyugszik, de ezt elrejtette egy köréje csavart kendő, mely körös körül a füléig ért, és elől, mint valami divatos mellény, nyúlt be a kabátja alá. Tompa színekben játszó kendő volt ez, sötétvörös, arany és bíbor színű, valószínűleg keleti eredetű. Általában volt valami őserő ebben az emberben. Inkább lehetett volna magyar földesúrnak tartani, mint közönséges francia katonatisztnek. Beszédéből ítélve nyilván született francia volt, és olyan türelmetlenül hazafias, hogy az már szinte sok. Alig, hogy kiröpült a kapu alól, trombita harsogászhoz hasonló hangon elkiáltotta magát. Vannak-e itt franciák? Mintha csak Mekkában kiabálnak keresztények után. Armandnak és Brun azonnal felálltak, de elkéstek. Jobbról-balról az utcasarkokról már összeszaladtak az emberek, és egy folyton növekvő csődület keletkezett. Az utca politikája iránt igazi francia módon fogékony, fekete bajszos ember egy-kettőre a kávéház sarkában termett. Felugrott az egyik asztalra, belekapaszkodott egy lecsüngő gesztenyeákba, és úgy kiabált, mint egykor Camille Desmoulinsin, midőn cserfa leveleket szórt a nép közé. Franciák! Dörögte. Nem tudok beszélni. Isten engem úgy segéljen, hogy éppen ezért beszélek. Azok a piszok parlamentbeli fráterek, akik ott beszélni tanulnak, hallgatni is tanulnak. Mint ahogy hallgattak. Az a kém meglapulva ott a szemben lévő házban. Most is hallgat. Épp úgy, mint amikor hálószobájának ajtaját döngettem. Mint ahogy hallgat és reszket most is, hogy utcáról hallja a hangomat. Ó, ékes szólóan tudnak hallgatni ők, a politikusok, ha kell. De eljött az idő, hogy mi, akik nem tudunk beszélni, mi kinyissuk a szánkat. Beszélnünk kell, elárultak bennünket a poroszoknak. Éppen most árultak el. Ez az ember árult el benneteket. Én Jules Dubok vagyok, tüzér ezredes Belfortból. Tegnap a vogézekben elfogtunk egy német kémet, és egy iratot találtunk nála. Ezt az iratot, amelyet kezemben tartok. Ó, megpróbálták elhallgatni a dolgot, de én elhoztam ide, egyenesen ehhez az emberhez, aki ebben a házban lakik. Ez az ő keze írása. Aláírta nevének kezdőbetűit. Utasítás az új, zajtalan puskaportitkának megtalálására. Hirsch találta ezt fel, és Hirsch írta ezt a jegyzetet, német nyelven és egy német zsebében találtuk meg. Mondja meg az illetőnek, hogy a lőpor vegyi összetétele egy vörös tintával írott, szürke borítékban található a hadügyminisztérium titkári íróasztalának első, baloldali fiókjában. Legyen óvatos! Aláírás P.H. Géppuska szerűen ropogtatta a rövid mondatokat, és nyilvánvalóan olyan ember volt, aki vagy bolond, vagy igaza van. A tömeg nagy része nemzetiekből állott, és a helyzet már-már kirobbanással fenyegetett, amikor felzúgott egy ugyanolyan hangos, szabad gondolkodó kisebbség hangja, amelyet Armagnac és Brun vezényelt, és ez a többséget még inkább harciassabbá tette.
Ha ez katonai titok,
ordította Brun,
akkor miért kiaválja ki az utcán?
Megmondom, hogy miért, harsogta Dubosz a kiabáló tömeg feje fölött. Elmentem az illetőhöz egyenes, udvarias módon. Ha lett volna bármi magyarázata, meg is mondhatta volna teljes bizalommal. De ő megtagadott minden felvilágosítást. Két idegenhez utasított, mint két talpnyalójához. Kidobott a házából, de én visszamegyek. S mögöttem Párizs népe jön. Egy kiáltás hangzott el, mely mintha megrázta volna a ház falait, aztán kőröpült hirtelen, s az egyik betörte az erkély üvegajtaját. A felbőszült ezredes ismét behatolt a kapuajba, s onnét hallatszott ki ordítása és tombolása. Az ember áradat pillanatról pillanatra nőtt. Neki zúdult az áruló házának, kerítésének és lépcsőjének, s úgy látszott, úgy fognak oda betörni, mint hajlan a basztéba. Ekkor a bezűzött üvegajtó megnyílt, és Hirsch doktor kilépett az erkélyre. Egy pillanatra az általános dű majdnem kacagássá változott, annyira lehetetlen figura volt Hirsch egy ilyen jelenet kellős közepén. Hosszú, csupasz nyakával és csapott vállaival egy pezsgős palackra hasonlított. Csak ez volt az egyetlen ünnepélyes rajta. Kabátja úgy lógott róla, mintha egy fogason csüngött volna, sárgarépa színű haja hosszú és bozontos volt. Arcát és állát rojtos szakál fötte, mely a szájától távol kezdődött. Nagyon sápat volt, és kék pápa szemet viselt. Unszínű arccal, kicsit erőltetett határozottsággal beszélt, úgyhogy a lármás csőcselék már a harmadik mondata közepén elhallgatott.
Csak két mondani valom van. Egyik ellenfelemnek szól, másik barátaimnak. Ellenfelemnek azt mondom, igaz, hogy Dubosz úrral nem akarok találkozni, bár éppen szobám előtt tombol. Igaz az is, hogy a másik két urat kértem föl, hogy nevemben tárgyaljanak vele. De azt is megmondom önöknek, hogy miért. Mert nem akarom látni, és nem is szabad látnom. Mert minden becsület és tekintély ellen volna, ha fogadnám. De mielőtt a törvényszéken igazságom diadalmaskoron tisztázódik, ez az úr még számadással tartozik nekem, mint úriembernek, s én őt ezennel segédeimhez utasítom szigorúan.
Armagnac és Brun hevesen lengették kalapjaikat, és még a tudós ellenségei is tetszésüket nyilvánították a váratlan kihívás fölött. Az ajongás ismét elfojtotta a tudós néhány mondatát, de aztán hangra újra hallatszott.
Barátaimhoz szólok! Én igazán tisztán csak szellemi eszközökkel harcolnék, mint ahogy valamikor egy feljettebb emberiség is így fog majd tenni. De ami igazságunk még mindig az anyagban rejlő erő és az átöröklés. Könyveimnek sikere van, elméleteim megcáfolhatatlanok, de a politikában van egy, mondhatnám alkati hátrányom a francia nyelvvel szemben.
Nem tudok úgy szónokolni, mint Clemenceau és Derolade, mert az ő szavuk olyan, mint pisztolyaik visszhangja volna. A franciáknál épp úgy követelmény a párbajképesség, mint ahogy az angolok megkövetelik, hogy valaki jó sportsman legyen.
Nos, én megállom a helyemet, meghajlok-e barbár szokás előtt, de azután, életem végéig ismét a józanész parancsait akarom követni.
A tömegben azonnal akadt két ember, aki felajánlotta szolgálatait, de Bossnak, aki elégedetten került elő újra. Egyikük a kávézó közkatona volt, aki egyszerűen csak ennyit mondott. Uram, számíthat rám? Valonyi herceg vagyok.
A másik jelentkező a magas termetű úr volt, barátja. A pap előbb próbált a szándékáról lebeszélni, aztán elsétált egyedül. Aznap este felé könnyű ebédet szolgáltak fel a Café Sármány hátsó helyiségében. Aranyozott stukkó vagy üvegtető helyett a vendégek fölé csipkeszerű lombsátor borult. A díszfákat ugyanis olyan sűrűn helyezték el az asztalok között, hogy ez az ott ülőkben egy elbővölő gyümölcsös kert hűs homályának benyomását keltette. A középső asztalok egyikénél egy alacsony kis pap ült, egyedül és nagy élvezettel látott hozzá egy tál heringel fogyasztásához. Mindennapi élelme általában igen egyszerű volt, és most ínyez módjára élvezte ezt a rendkívüli fényűzést. Csak akkor nézett fel tányérjából, amely körül szigorú rendben sorakozott a paprika, a citrom, a barna kenyér és vaj, amikor egy hosszú árnyék vetődött asztalára. Flambeau barátja ült le vele szemben. Flambeau arca komor volt. Attól tartok, szólalt meg. Fel kell adnom ezt az ügyet. Teljesen a Dubosc fajta francia katonák pártján vagyok, és ellenszenves nekem a hirsféle francia ateista. De úgy látszik, ezúttal tévedtünk. A herceg és én jónak láttuk, hogy behatóban vizsgáljuk meg a vádat, és mondhatom, örülök, hogy megtettünk. Mindent ezzel kapcsolatban. Az irat tehát hamisítvány? Kérdezte a pap. Éppen ez a különös a dologban, felelt Flambeau. Az írás megegyezik hírsével. Senki sem fedezhet fel benne semmiféle hibát, de mégsem hírs írta. Ha ő francia hazafi, akkor nem írhatta, mert ez az irat a németeknek ad információt. Ha pedig német kém, akkor sem írhatta ő, mert hát a németeknek ez a papír nem szolgál információval. Úgy érted, hogy az információ téves? Kérdezte Bram Páter. Téves, válaszolta másik. És éppen abban a pontban téves, amelyben dr. Hirschnek igaza lett volna. Mégpedig a saját titkos receptjének a hivatalos osztályban megjelölt rejtek helyét illetően. Hirsch és a hivatalos közegek szívességből megengedték nekem és a hercegnek, hogy megvizsgáljuk azt a titkos fiókot, melyben Hirsch följegyzését őrzik. Mi vagyunk az egyedüliek a feltalálón és a hadügyminiszteren kívül, akik látták. És ezt a miniszter csak azért engedte meg, hogy megkímélje Hirscht a verekedéstől. Ezek után természetesen igazán nem támogathatjuk Dubosc, ha a leleplezése csak koholmány. De vajon tényleg az-e? Kérdezte Brown atya. Az, szólt barátja komoran. Ügyetlen hamisítvány. Ezt valaki olyast valaki csinálhatta, akinek fogalma sem volt a valódi rejtek helyről. Azt állítja, hogy az irat a minisztérium titkári íróasztalának jobbra eső fiókjában található. A valóságban azonban a titkot rejtő fiók az íróasztal bal oldalán van. Azt is állítja, hogy a szürke boríték hosszú, vörös tintával írott följegyzéseket tartalmaz. Nem írták ezt bizony piros tintával, hanem közönséges feketével. Tisztára lehetetlenség volna olyasmit feltételezni, hogy Hirsch egy olyan iratra vonatkozólag tévedett volna, melyről rajta kívül senki se tudott. Ki van zárva az is, hogy egy idegen tolvajnak téves adatokkal lett volna segítségére. Azt hiszem, abba kell hagynunk ezt a dolgot, és bocsánatot kell kérnünk a vén sárgarépától. Bram Páter eltűnődött egy darabig, mi alatt egy kis heringet szúrt fel a villájára. Bizonyos, hogy a szürke boríték a baloldali fiókban volt? Kérdezte. Bizonyos, válaszolt Flambeau. A szürke boríték fehér volt ugyan, de ott volt a... Brown Páter leejtette villájáról a kis ezüstös halat, és rábámult társára. Micsoda? Kérdezte megváltozott hangon. Hogy micsoda? Ismételte Flambeau evés közben. Hát nem volt szürke? Szólt a pap. Flambeau, te megijesztesz engem. De ugyan mitől ijedsz meg? A fehér borítéktól, szólt a másik komolyan, amelynek szürkének kellett volna lennie. De ha nem volt szürke, akkor ez az egész ügy fekete. A doktor mégiscsak rossz fát tett a tűzre. De mondtam már neked, hogy ilyen jegyzetet nem írhatott, kiáltott fel Flambeau. A jegyzet teljesen hamis tényállást mutat, és doktor Hirsch akár bűnös, akár ártatlan, minden esetre ismerte a valódi tényállást. Aki ezt a jegyzetet írta, ismerte a tényállást, szólt a pap higgadtan. Soha se tudta volna valaki azt annyira elferdíteni, ha nem ismerte volna. Igen sokat kell tudni valamiről annak, aki minden adatot hamisan akar összeállítani, akár csak az ördög szokta csinálni. Azt akarja ezzel mondani, hogy... Azt akarom mondani, hogy az, aki találomra hazudik, legtöbbször némi igazat is mond, szólt barátja határozottabban. Tegyük fel, hogy valaki elküld téged, hogy keresd meg egy házat, melynek zöld kapuja, kékre dőnye van. A kert előtte terül el, és nem mögötte, amelyben kutya van, de macska nincs, ahol kávét isznak, de teját nem. Ha nem találnád meg ezt a házat, azt mondanád, hogy ilyen ház nincs is, de ez nem igaz. Mert ha úgy teszem fel a kérdést, hogy találtál egy házat, melynek kék a kapuja, zöld a redőnye, ahol hátul található a kert és nem elől, ahol sok a macska és a kutyákat azonnal lelövik, ahol literszámra isszák a teját és a tilos kávét, akkor azonnal azt felelnéd, hogy persze, hogy találtál ilyent. Annak az embernek ismernie kellett azt a házat, hogy ilyen pontosan állíthasson felőle hamis adatokat. De hát mit jelent ez? Kérdezősködött a szemben ülő. Fogalmam sincs róla. Egyáltalán nem értem ezt az egészet. Ezt az egész Hirsch ügyet. Addig, még csak a bal fiók volt a jobb helyett, a vörös tinta a fekete helyett, azt gondoltam, hogy csak a hamisító véletlen tévedéséről van szó. Úgy, ahogy ezt te is állítottad. De a hármas egy misztikus szám befejezi a dolgokat. Hogy a fiók aránya, a tinta színe, illetve a boríték színe csupán véletlenségből lett volna helytelen, na hát ez kizárt. Mint ahogy nem is történt véletlenségből. Hát akkor mi volt ez, árulás? Kérdezte Flambeau ebédjét folytatva. Hát ez bizony nem tudom, felelt Brown elképet megzavarodott arccal. Az egyedüli dolog, ami eszembe jut, hogy... Nos... Én soha sem értettem meg a Dreyfus-pert. Mindig könnyebben tudom felfogni az erkölcsi bizonyítékokat, mint a többit. Jól tudod azt, hogy én mindig az emberek szeme és hangja után igazodom el. És az szerint, hogy családja boldog-e, aztán, hogy milyen tárgyról szeret beszélgetni, milyen témákat kerül. Bizony, a Dreyfus-peren sokat kellett törnöm a fejemet. Nem annyira a mindkét oldalról felhozott szörnyű vádakon. Jól tudom, bár manapság nem szokás ezt így kimondani, hogy az emberi természet még a legmagasabb polcon is mindig képes egy Borgia vagy egy Szenszi bűneire. Ami engem megzavart, az nem mindkét párt őszintesége volt. Nem a politikai pártokat értem. Az átlagember többnyire nagyjából becsületes és gyakran félrevezetik. Az összeesküvőkre gondolok. Ha ugyan összeesküvők voltak. És az árulóra, ha ugyan áruló volt. Azokra, akiknek tudniuk kellett az igazságot. Hiszen Dreyfus úgy viselkedett, mintha tudná, hogy méltatlanul bánnak vele. És a francia államférfiak és a katonák pedig úgy viselkedtek, mintha tudnák, hogy egyszerűen gonosztevővel van dolguk. Nem mondom, hogy helyesen viselkedtek. Azt mondom, hogy úgy viselkedtek, mint akik megvannak arról győződve, hogy igazuk van. Nem tudom jobban megmagyarázni ezt a dolgot, de én tudom, hogy hogyan értem. Bár én is érteném, szólt a barátja. Na, jó van, de mi köze ennek az öreg Hirschhez? Tegyük fel, hogy egy bizalmi állásban lévő ember, folytatta a pap, hamis információkat szolgáltat az ellenségnek. Az illető azt hiszi, hogy használ hazájának azzal, ha az idegeneket félrevezeti. Tegyük fel, hogy ebből kifolyólag kémek közé keveredik, akik kis kölcsönöket nyújtanak neki, kis kötelekkel láncolják lassan-lassan magukhoz. ellentmondásokkal zsúfolt pozícióját zavaros módon úgy tartja fenn, hogy sohasem mondja meg az idegen képnek az igazat, de hagyja, hogy azok kitalálják. Jobbik énje, már amennyi megmarad belőle, minden valószínűség szerint ezt mondogatja magában. Nem segítettem az ellenséget, mert azt mondtam, hogy a bal fiókban van. De énjének aljasabbik része már így okoskodik. Csak lesz annyi eszük, és megértik, hogy a jobb oldaliról van szó. Ezt lélektanilag lehetségesnek tartom a mai, felvilágosodott korban. Na ja, lélektanilag minden esetre megmagyarázható, felelte Flambeau. Ilyen formán érthető Dreyfus is, akinek az volt a meggyőződése, hogy méltatlanul bánnak vele. Érthető bíráinak eljárása is, akik biztosra vették, hogy a vádlott bűnös. De ez a magyarázat a történelemben nem állja meg helyét, mert Dreyfus okmánya, ha ugyan ez az ő okmánya volt, szó szerint megegyezett az eredetivel. Nem Dreyfusra gondoltam, szólt Brown atya. Körülöttük csend támadt. Az asztalok lassan elnéptelenedtek. Az idő már későre járt, bár a napfény még úgy tapadt hozzá mindenhez, mintha belegabajodott volna a fák sűrűjébe. Flambeau a nagy csendben hirtelen fészkelődni kezdett, és karját átvetette a széktámláján. Nos, szólt nyersen, ha ez a hírs nem egyéb félénk árulónál, ne légy túl szigorú az ilyenekkel szemben, szólt Brown atya szeliden. Nem egészen az ő hibájuk, hogy bizonyos ösztön hiányzik belőlük. Azt az ösztönt értem ez alatt, amely egy nőnek azt sugallja, hogy egy bizonyos férfivel ne táncoljon. Vagy pedig, amely visszatart valakit egy üzleti vállalkozástól. Beléjük ivódott az a tudat, hogy milyen fokozatokról van szó. Akárhogy legyen is, kiáltott fel Flambeau türelmetlenül, ez az ember nem homályosítja el az én alaptételemet. Majd végére járok én ennek a dolognak. Az öreg dubosk lehet, hogy kissé bolondos, de elvégre mégiscsak jó hazafi. Brown Páter tovább eszegette halacskáit. Olyan kitartóan csinálta ezt, hogy végre Flambeau marconak két fekete szemével gyanakodva nézett rá. Mi van veled? Kérdezősködött. Dubosz kifogástalan a tekintetben. Csak nem kételkedsz benne? Barátom, szólt a papocska dermedt csüggedéssel, kését és villáját letéve. Én mindenben kételkedem. Már tudnélik mindabban, ami ma történt. Kételkedem az egész históriában, bár a szemem előtt játszódott le. Ez az ügy lényegében különbözik egyéb bűnügyek rejtélyeitől, amelyekben az egyik fél többé-kevésbé hazudik, és a másik többé-kevésbé igazat mond. Itt mind a két ember. Nos, hiszen megmondtam neked az egyedüli magyarázatot, mely eszembe jutott, s mely bárkit is kielégíthet. Na de engem ugyan nem elégít ki. Engem sem, felelt Flambeau mogorván, mialatt a másik megadása lette tovább a halat. Ha a te feltevésed szerint tényleg képes valaki arra, hogy ellenkező tartalmú üzenettel szolgáltasson ki adatokat, hát én azt hihetetlenül ügyes dolognak tartanám. De minek neveznéd te az ilyesmit? Igen, egyszerű dolognak, szólalt meg hirtelen a pap. Rendkívül egyszerűnek, hiszen épp ez a különös az egész ügyben. Olyan világos hazugság ez, mint egy iskolás fiújé. Figyelj, csak három lehetőség van, mégpedig a következő. Dubosqué, Hirsé vagy az enyém. Azt a jegyzetet vagy egy francia tiszt írta, hogy tönkre tegyen vele egy hivatalnokot, vagy egy francia hivatalnok, hogy német tiszteket szolgáljon. Harmadszor írhatta egy francia hivatalnok is, hogy német tiszteket vezessen vele félre. Rendben van. Elvárná az ember azonban, hogy a titkos irat, mely ilyen emberek kezén forog, egészen másképp nézzen ki. Vagy legalábbis rövidítéseket és tudományos vagy szakszerű kifejezéseket használjanak benne. De ez olyan mérsékelten egyszerű, mint valami rémregényben. Az aranykazetta a vörös barlangban található. Úgy fest a dolog, mintha egyenesen olyan szándékkal írták volna, hogy azonnal átlássanak rajta. Mielőtt meglepetésükből magukhoz térhettek volna, egy francia egyenruhás emberke szélsebesen odalépett hozzájuk, és hirtelen leült az asztalhoz. Rendkívüli hírt hozok, szólalt meg Valonyi herceg. Most jövök Dubosz ezredestől, jelenleg csomagol, hogy elhagyja az országot, és arra kér bennünket, hogy mentsük őt ki, Szülötérén. Micsoda? Kiáltott föl Flambeau. Talán bocsánatot kérjünk? Igen, szólt a herceg komoran. Ott a helyszínen, a nyilvánosság előtt, mikor már kihúzták a kardokat, és nekünk kettőnknek kell ezt megtennünk, mielőtt ő elhagyja az országot. Na de mit jelent ez? Kiáltott Flambeau érthető düvel. Csak nem ijed meg ettől a kis hirstől, az ördögbe is. Ilyen embertől csak nem ijed meg senki. Azt hiszem, az egész nem egyéb, mint összeesküvés. Valami zsidó vagy szabadkőműves összecsapás, melynek az a célja, hogy hirst dicsőségét gyarapítsa. Csak Brown atya arca maradt mindennapi, de most különösen elégedettnek látszott. Ami épp úgy származhatott attól, hogy semmit, mint attól, hogy mindent tud. De mindig bekövetkezett egy pillanat, amikor ez az együgyű állarc leesett, és helyét a bölcs állarca foglalta el. Flambeau, aki jól ismerte barátját, tudta, hogy a pap hirtelen megértette a dolgot. Brown atya tehát nem szólt semmit, hanem befejezte a hal evést. Hol láttad utoljára a mi drága látos ezredesünket? Kérdezte Flambeau ingerültem. A Szent Louis szállodában van, a Champs-Élysées-en. Együtt mentünk oda kocsin. Mondtam már, hogy csomagol. Mit gondoltok, vajon ott van-e még? Kérdezte Flambeau összeráncolva szemöldökét. Nem hinném, hogy már elindult volna, felelte a herceg. Hosszú útra készül. Nem. Szólt Prater, egyszerűen is hirtelen felállt. Nagyon is rövid útra készül. A legrövidebb utak egyikére. De talán még sikerül elfognunk őt, ha taxival megyünk utána. Ennél többet azonban harapófogóval sem lehetett volna kihúzni belőle egészen addig, amíg a bérautó oda nem kanyarodott a Saint Louis szálloda elé. Kiszálltak, és a pap a társaságot egy mellékutcába vezette, melyet mély, sötét árnyék és szürkület borított. Mikor a herceg türelmetlenül megkérdezte tőle, hogy na most hirs áruló volt vagy sem, Brown atya szórakozottan felelte. Nem, csak éppen ambiciózus, mint Cézár. Majd látszólag minden összefüggés nélkül hozzátette. Magányos életet él, és mindent magának kell megcsinálnia. No hát, ha ambiciózus, akkor most aztán meg lehet elégedve, szólt Flambeau keserűen. Egész Párizs ünnepelni fogja, miután ez az átkozott ezredes kereket oldott. Ne beszéljön hangosan, szólt rá Bram Páter halkan. A te átkozott ezredesed éppen ott megy előttünk. A másik kettő összerezzent és visszabújt a fal árnyékába. A szökevény zömök alakja tényleg feltűnt előttük. Mindkét kezében egy-egy táskát cipelt, és ott csoszogott előttük az alkonyatban. Körülbelül ugyanúgy nézett ki, mint mikor először látták, csak festői hegymászó térnadrágját cserélte fel rendes hosszú nadrággal. Nyilvánvaló volt, hogy megszökött a szállodából. Követni kezdték a keskeny utcán. Ez a kis utca nagyon sötét volt. Egyike volt azoknak, amelyek a dolgok háta mögött húzódnak meg, és a színfalak visszájához hasonlítanak. Egyik oldalán hosszú, színtelen fal nyúlt végig. Ezt helyenként megfakult színű piszkos ajtók szakították meg, melyek legnagyobb része zárva volt, és az arra menő utcakölykök krétával mindenfélét firkáltak rájuk. Itt-ott szomorú külsejű örökzöld fák állottak a fal mentében, mögöttük a bíbor alkonyatban magas párizsi házak hátsó frontjai emelkedtek. Aránylag olyan közel voltak, s valahogy mégis olyan megközelíthetetlennek látszottak, mint valami márványhegyek. Az utca másik oldalán egy sötét park, magas, aranyozott vasrácsa vonult végig. Flambeau különös arccal nézett körül. Tudjátok, szólt, van valami ezen a helyen, ami... Halló! Kiáltott fel hirtelen a herceg. Ez az ember eltűnt. Elenyészett, mint valami elátkozott tündér. Kulcs van nála, magyarázta a pap. Bement itt az egyik kert ajtón. Amint ezt kimondta, egy fa ajtó csapódása hallatszott. Flambeau odalépett az ajtóhoz, amely majdnem az orra előtt csukódott be, Egy pillanatig megállt előtte, és dühös kíváncsisággal harabdált a bajuszát. Aztán felemelte hosszú karját, nekilendült, és mint egy majom fent termett a kerítés tetején. Fent megállott. Óriási fekete alakja úgy rajzolódott a vörös alkonyati égre, mint a sötét fák körvonalai. A herceg ránézett a papra. Dubosz szökése körülményesebb, mint gondoltunk, szólt. De feltételezem, hogy Franciaországból menekül. Minden ünnét menekül, felelt Páter Brown. Valonyé szeme megvillant, és a hangját letompította. Öngyilkosságra gondol? Kérdezte. Nem fogják megtalálni a holttestét, válaszolta a másik. A fal tetejéről flambő hangja hallatszott. Istenem! Kiáltott a franciául. Most már tudom, hogy micsoda hely ez, hiszen ez annak az utcának a mellékutcája, melyben az öreg hirs lakik. Rögtön ismerősnek látszott. Egy házat épp úgy felismerek hátulról, mint egy embert. És Dubosz ide ment be? Kiáltotta a herceg, térdére csapva. Ennye! Hát ezek mégiscsak fognak találkozni. Gal élénkséggel hirtelen felugrott a falra, leült Flambő mellé, és izgatottan lóbált a lábát. Már csak a pap maradt lenn, aki a falhoz támaszkodott, háttal az események színhelyének. Tűnődve nézte a szemben lévő park kerítését és az alkonyatban csillogó fákat. A herceg, bármennyire is erőt vett rajta az izgalom, arisztokrata ösztönénél fogva csak bámulni akarta a házat, nem pedig kémleli körülötte. Flambő azonban, akinek betörő és detektív ösztönei voltak, egy-kettőre átdobta magát egy terebélyes fa elágazó galjaira, melyről egészen közel juthatott. A magas, sötét ház egyetlen kivilágított ablakáig. A lámpa világossága elé piros ellenzőt húztak, de olyan ferdén, hogy az egyik oldalon nagy rés nyílott. Flambő nem törődött azzal, hogy nyakát kockáztatja, s egy vékony galjra telepedve bebámult a résen, ahol megpillantotta Dubuc ezredest, aki egy nagy fényűzéssel berendezett, fényesen kivilágított hálószobába járkált fels alá. De bármi közel volt Flambő a házhoz, önkéntelenül is hallotta a fal mellől, amint kollégái beszélgettek. Magában halkan megismételte a szavaikat. Igen, most mégiscsak találkozni fognak. Sohasem fognak találkozni, szólt Brown atya. Hirschnek igaza volt, mikor azt mondta, hogy ilyen esetben a felek nem találkozhatnak. Olvasta Harry James különös pszichológiai elbeszélését, melyben két ember akárhogy akart, a véletlen folytán soha nem tudott találkozni. Később emiatt gyűlölni kezdték egymást, és azt hitték, hogy ez a sors akaratából történik így. Ez az eset is ilyes valami, de sokkal különösebb. Vannak olyan emberek Párizsban, akik kigyógyítják majd őket az ilyen beteges képzelődésből, szólt Valonyé bosszusan. Majd találkoznak, ha elfogjuk és arra kényszerítjük őket, hogy verekedjenek meg. Ezek még ítélőnapkor sem fognak találkozni, szólt a pap. Ha a mindenható Isten tartaná is fölöttük jobbját, ha Gábor arkangyal fújna nekik riadót, hogy szálljanak szemben egymással, még akkor is csak az egyik állna készen, a másik nem jelenne meg. Mi a csodát jelent ez az egész? Szólt közben a herceg türelmetlenül. Már miért ne találkozhatnának, mint ahogy más emberek is találkoznak? Mert tökéletesen ellentétei egymásnak, szólt Brown atya különös mosollyal, mert ezek ellent mondanak egymásnak, és ezért úgy szólván megsemmisítik egymást. Tovább bámult a szemben lévő sötét fákra, de Valonyé hirtelen felkapta fejét. Flambő kiáltására lett figyelmes. Ez ugyanis, mikor benézett a szobába, azt látta, hogy ez az ezredes néhány pillanat elteltével levette a kabátját. Flambőnek az volt az első gondolata, hogy verekedés készül, de csak hamar megváltoztatta véleményét. Dubosc hatalmas melle és széles válla nem volt egyéb, mint vattázás, melyet levetett a kabátjával együtt. Ingújban és nadrágban inkább sovány embernek tűnt. És mikor a hálószobából egyenesen benyitott a fürdőszobába, úgy látszott, hogy nincs más veszedelmes szándéka, mint hogy megmosakodjon. Előbb a mosdótál fölé hajolt, aztán törőközővel megszállította víztől csöpögő arcát és kezét. Majd véletlenül úgy állt meg, hogy a lámpa világossága arcába essen. Barna arcbőre és fekete bajusza eltűnt, arca simára berett vált, és nagyon sápat volt. Semmi sem maradt meg az ezredesből, csak fénylő, barna, sólyomszemhez hasonló szeme. A fal tövében Brown atya, mint egy saját magának mondta, tovább folytatta komor elmélkedését. Éppen olyan ez, mint ahogy ezt ma Flambeau-nek magyaráztam. Ezek az ellentétek nem állanak fent, és így nem kerülnek összetűzésbe egymással. Ha valami fehér, ahelyett, hogy fekete legyen, tömör és folyékony helyett, és így tovább, hát akkor valami nincsen rendben. Ezek közül az urak közül az egyik szőke, a másik sötét hajú, az egyik kövér, a másik sovány, az egyik erőteljes, a másik gyenge. Az egyiknek van bajusza, de nincs szakálla, és úgy látszik, hogy előtűnik az álla. A másiknak szakálla van, de bajsza nincs, és nem látszik az álla. Az egyiknek rövidre nyírott a haja, de a nyakát kendőt akarja. A másiknak alacsony a gallérja, de hosszú a haja, hogy befedje koponyáját. Túlságosan rendben van itt minden, uram, és épp ezért valami nincsen rendjén. Ellentétes dolgok nem veszekedhetnek egymással, mint ahogy az egyik domború, ott a másik homorú, mint egy kulcs és egy zár, vagy mint egy arc és egy állarc. Flambeau Krét a fehér ábrázattal bámult a házra. A szobagazdája háttal állt feléje, de szemben egy tükörrel, és valami vadvörös hajú keretfélét erősített állaköré. A rendetlenül lelógó állkapcsához és állához tapadó szakál szabadon hagyta csúfondáros száját. A tükörben olyan volt ez az arc, mint Júdásé, szörnyű nevetéstől eltorzult, és mintha a pokol lángjai nyaldosták volna körül. Flambeau látta, amint a szenvedélyes barna szemek egy pillanatra nevetéstől csillogtak, majd elfedte őket egy kék pápa szem. Az alak aztán könnyű fekete kabátot vett magára, és eltűnt a ház eleje felé. Néhány pillanattal később az utcáról felhangzott taps és éjjelzés jelezte, hogy hirsdoktor ismét megjelent az erkélyen.